Kívánok Istentől megáldott békés boldog új esztendőt mindenkinek, aki bekapcsolódott ma az online istentiszteletünkbe, és azoknak is, akik itt vagytok, ismételten kívánok sok áldást erre az új esztendőre. A mai igehirdetésnek a címe: ez egy új szövetség. Néhány bátorító és reménység szerint felszabadító igazságot hoztam az új szövetséggel kapcsolatosan, amelynek részesei vagyunk mindazok, akik hitünket Jézus Krisztusba vetettük, és őt a szívünkbe fogadtuk, és így engedtük, hogy Isten megmosson, megtisztítson bennünket régi bűneinkből, és új és örök élettel ajándékozza meg bennünket. Először is egy ige szakasz szeretném, ha megnéznénk, a Mózes második könyvének 12. fejezetéből. Mózes második könyvének 12. fejezetéből az első verstől szeretném, ha megnéznénk itt egy ige szakaszt. Ez a Páska áldozat elrendelése, amely előképe volt a Krisztus kereszt áldozatának szenvedésének. Tehát Mózes második könyve 12. fejezet első versétől így hangzik Isten igéje. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén: ez a hónap lesz az első hónapotok, ez lesz számotokra az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének: ennek a hónapnak 10-én vegyen magának családonként mindenki egy bárányt, házanként egy-egy bárányt. Ha egy házban kevesen vannak egy bárányra, akkor a legközelebbi szomszédjukkal együtt vegyenek a lélekszámnak megfelelően. Vegyék számításba, hogy ki mennyit tud enni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vagy kecskét vegyetek. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azt este felé vágjátok le. Hiszen egész gyülekezete, közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldök fára, azokban a házakban, ahol megeszik. Még ugyanazon az éjszakán egyék meg a húst, tűzön megsütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füveket egyenek hozzá. Ne egyétek meg nyersen, se vízben főve, csak tűzön megsütve, és a feje és a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek. Legyen derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek, az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz házatokon, amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd pusztító csapást titeket, amikor megverem Egyiptom földjét. Legyen ez emléknap számotokra, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés az, hogy megünnepeljétek. Eddig az első ige, amit föl szerettem volna olvasni. A Isten igéje a Páska bárány elrendeléséről szólt, amely, mint mondottam, Krisztus áldozatának előképe. És nagyon érdekes már itt az egyik, a második vers egy megállapítás, azt mondja itt Isten igéje: ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között. Tudjuk, hogy nem ez a polgári időszámítás szerint első hónap a zsidóknál, mert azt az új év kezdetét ugye éppen a sátoros ünnep előtt ünneplik meg, és ez maradt is. Akkor mit is jelent Istennek az igéje itt, amikor Isten azt mondja, hogy ez lesz az első hónap? ha a polgár értelemben egy más időszámítás van. Azért, mert minden embernek az életében a megtérés és újjászületés egy újnak a kezdete. És a Páska vacsora a Krisztus áldozatának a eleven hatásának a szimbóluma, a Krisztus vérének kifolyása, Krisztus testének megtörése az ember életéért, aki hisz benne, hittel tekint föl a keresztre, és meglátja őt azért a szenvedő Krisztust, és föltámad benne a reménység, a feltámadás reménysége is, annak a számára, annak az életében egy új kezdődik el. Amen. Nagyon érdekes, hogy itt is a zsidó népnek az életére nézve ezt a kijelentést olvassuk, hogy ez egy új időszámítás kezdete. Megmarad a polgár időszámítás, a világi dolgok, de ez az életetekben valami újnak a kezdete. És valóban így is volt a zsidó nép életében, hisz rabszolgasorban voltak Egyiptom földjén, és a Páska vacsorával ezen az éjszakán megfordult valami, akkor az éjszakát követően jöttek ki a rabszolgaságból, és váltak Istentől felszabadított emberekké, Istentől felszabadított néppé. Pál apostol, amikor ezt a fordulatot próbálja elmagyarázni, ezt a új időszámítás, az újnak a kezdetét, amelyben mindenki részesül, aki elfogadja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, eljött erre a földre emberi testhez hasonló formába. Mint szent és tiszta itt élt a földön, tanított, csodákat tett, hatalmával vissza soha nem élt vétket és bűnt, soha nem követett el. És mint hibátlan és tökéletes, aki nem Ádámtól származott, hanem Istentől, és a Szentlélek által fogant Mária, aki megszülte a földi anyjaként a megváltót, így élte végig az életét szentül és tökéletesen, és odaadta az ő drága életét a keresztem, a mi bűneinkért, előtte megkínozták, gyötörték, jogtalanul ítélték el, nem találta benne bűnt és vétket, kifeszítették ég és föld közé, jelezve azt, hogy ő a kapocs ember és Isten között. Amikor a kereszten kifeszítik a Krisztust, benne egyé válik a menny és a föld. Átjárhatóvá válik a mennyország a földön élők számára, bejárhatóvá válik a mennyország a földön élő ember számára. Azt is mondja az ige egy ószövetségi képet használva, az ő teste a kárpit, amely mikor meghal Krisztus a kereszten, a templomban volt egy vastag függöny, amely elválasztotta a fridlátot, a szentek szentjét, amely Isten jelenlétének a helye volt a szentélytől, ez a kárpit ketté szakadt a plafontól egészen a földig, jelezve azt, hogy Krisztusban, mikor meghalt Jézus Krisztus, kinyílt a menny ajtaja. A menny és a föld között feszítették meg a mi Urunkat, Jézus Krisztust, jelezve azt, hogy benne és általa összekapcsolódik az, ami és aki a földön van. És az, aki és ami a mennyországban van. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz a fiúban, azon Isten ítélete marad rajta. És az egyiptomi történetben is ezt látjuk, hogy Isten kiszolgáltatta az egyiptomiakat élükön a fáróval, a szívük vágyának, a szívük kívánságának. Kemény szívvel álltak ellen az Isten szavának. Nem akartak Istennek engedelmeskedni. Nem akartak Istennek engedni. És elérte, utolérte őket az ítélet. Míg az Isten szavának engedő, Isten szavában is, így Istenben bízó népe, a vérrel megjelölt, a páskabárány vérével megjelölt ajtók mögött biztonságban vészelte át az ítéletet. Az új szövetség, mint mondtam, amit Pál apostol, mint változást így fogalmaz a korintusiakhoz írt második levélben, 5. és 17. versében. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Tehát aki Krisztus befogadja a szívébe, Krisztusnak adja az életét, bűneit megvallja, elfogadja a bűnbocsánatot, és valóban egész életét leteszi az Isten kezébe, Krisztusra bízza, annak az életében elkezdődik egy új. A régi elmúlt, és egy új jött létre pont. Ez egy olyan választó pont a szellemi értelemben, amely végbe megy az ember életében, amely megmásíthatatlan. Egy új kezdődik el. Ez legyen az első hónap, az évben. Ez az időpont, a megtérés újjászületés időpontja, amikor valaki hitre jut, még egy folyamat eredményeképpen is jut élő hitre, és érje az Isten szabadítása, elkezdődik egy új élet. A régi elmúlt, és egy új jött létre. Ez az új szövetség. Az új szövetségnek erős üzenete van. A régi elmúlt, és egy egészen új kezdődött el a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Azt mondja az írás, a felolvasott szakaszban, hogy hibátlan egyéves hímet kell venni áldozatként. Így volt hibátlan és tökéletes áldozat Jézus Krisztus. Nem volt fogható a korábbi templomban bemutatott áldozatokhoz az ő áldozata. Egyszer mindenkorra tökéletes áldozat volt az övé, mint hibátlan. Aztán azt is olvastuk itt, hogy a vér jel lesz házatokon. Nem ér benneteket pusztító csapás. Akin ott van a Jézus vére, az el van rejtve a halál elől. Az új, Istenhez tartozik. Amikor megtörtént az életében az az új kezdet, hogy a régi elmúlt és új jött létre, felismerése jutott, elfordult a saját önző, önfői gondolkodásától, Isten felé fordult, hogy Isten akaratát megértse és cselekedje, és ennek hatására Isten felhatalmazta őt arra, hogy gyermekének neveztessék, Isten visszafogadta az atyai házba őt, egy új jött létre, egy új kezdődött el. Rajta van a názáreti Jézus vére, hisz abban a vérben, amely a kereszten kifolyt, hiszi, hogy az a vér elegendő arra, hogy minden bűnét eltörölje. Hiszi, hogy az a vér, Krisztus megtörtteste és kifolyt vére, elegendő arra, hogy kinyitva a mennyországot, összekösse az ő szívét az Atya Istennel, és szabad utat nyisson neki a mennyországba, és az örök élet ajándékát nyerje meg az Isten kegyelméből Krisztusban. Ez a vér a legerősebb dolog. Ezért új időszámítás. Amikor ez a vér valaki rákerül az életére hit által, azaz hiszi, hogy Krisztus érte halt meg, egy új kezdődik el. Rajta van a vér. Többé nem ugyanaz, mint aki volt. És jött a pusztító angyal, jött a halál angyala, és amikor meglátta a vért, a zsidó, a páskabárány vérét a szemöldökfán és az ajtófélfán, nem mert tovább menni. Nem mehetett be azon. Nem mehetett át rajta. Nem volt hatalma azokon, akik a vérrel be voltak fedezve. Akik a vérrel befestett ajtó mögött éltek. Ment a pusztító angyal, meglátta a vért, és azt mondta, itt nincs keresni valóm, mert itt Isten az Úr. Ez már az Isten világa. Itt ezek az emberek, akik a vér mögött vannak, a vérrel be vannak fedve, ők már a mennyhez tartoznak. Ők a mindenható egyik az örök Isten kiterjesztett szárnyai alá menekültek. Isten védő oltalma alatt vannak. Hatalmas üzenet. Velük, bennük az életükben egy új kezdődött el. Már nem Egyiptomnak a törvényszerűségei. Nem az átkozott életnek a törvényszerűségei kell, hogy birtokolják az ő lelküket és életüket, hanem Isten világának új törvényszerűségei hathatnak az ő életükben, természetfeletti módon. A megtért újjászületett ember, aki tehát felismerte, hogy bűnös, az az önfejű, maga körül forgó élete tében élte, néha talán hitt Istenben, nem egészen adta Istennek az életét, megtért ebből, felismerte ezt, és azt mondta, nem akarok többé így élni, Istenem, bocsáss meg! Adj új életet, tisztíts meg, segíts, hogy akaratod szerint éljek. Ez a megtérés. Amikor valaki megtér, és ennek hatására, akkor szívében ezt megérti, és kimondja a szavakat, a Szentlélek új identitást, új azonosságot ír a szívébe, hogy Isten gyermekévé lesz. Ezt nevezzük megtért újjászületett hívő embernek, Krisztus tanítványának. Ezeken az embereken mind ott van a bárányvére. Az ellenség jól tudja, és ismeri ezt a hatalmat. Ezért megpróbálja rábírni a tanítvány keresztényeket újra és újra, hogy ne higgyenek ebben a vérben. Hogy ne higgyék el, hogy ez a vér milyen hatalommal van az életükön. Minden megtesz az ellenség, hogy elhitesse velünk, hogy neki hatalma van már a szívünkben, még mindig hatalma a szívünkben. nem csak kívül. Az életünkből kívül próbálkoztat bekiabálni. Megpróbál olyanokat bekiabálni az életünkbe, a gondolatainkba, a szívünkbe, hogy ezt a hitet alássa bennünk. Hogy kijöjjünk a véroltalma alól. Hogy elveszítsük hitünket, és elbátortalanodjunk. Mert az ellenség nagyon jól tudja, micsoda hatalma van a bárány vérének. Hogy akik a bárány vérével be vannak fedezve, micsoda isteni védelem és oltalma van az életükön. Meg félre vannak téve az örök életre. Meg vannak őrizve az örök életre, hogy Istennek éljenek. Ne engedj a bátortalanítónak, az ellenségnek. A zsidókhoz írt levélben több igazság is ki van jelentve az elhangzottakból. Ezekből csak néhányat emelek ki. Egyébként pedig bátorítalak titeket, ahogy én is tettem, legalább kétszer-háromszor olvassátok el a zsidókhoz írt levél 8., 9. és 10. fejezetét ebben a témában, annak kapcsán, amit most elmondtam. Rágjátok meg az igét. Gondolkodjatok rajta. Engedjétek, hogy a szívetekre hasson Isten igéje. Nos, a zsidókhoz írt levélből, tehát néhány igét, és ebből ilyen csodálatos igazságot szeretnék az elhangzottakhoz hozzáfűzni. A 9. rész 8. versétől ez van itt leírva. Ezt látjátok kivetítve is. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a Szent Éjbe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutattak be, amelyek nem tudják lelkiismeretükben tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Megdöbbentő igazság, ami le van itt írva. Azt mondja az írás, hogy az ószövetségi szertartások, amelyeket a Szent Sátornál bemutattak, és áldozatként oda ajánlottak az Istennek, azok nem tudták tökéletessé tenni, még a szolgálattevőt sem, tehát aki bemutatta az áldozatot méghozzá a lelkiismeretében. Nem tudták ezek az áldozati szertartások megtisztítani a lelkiismeretét. Újra és újra menni kellett naponta, a reggeli és esti áldozattal oda menni Istenhez, mert nem volt igazán megnyugvás a lelkiismeretükben. Az Ószövetség nem volt képes a lelkiismeretet megújítani. Elfedni volt képes csak, befedni volt képes, eltakarni volt képes, de nem tudta megváltoztatni a lelkiismereti állapotot. Mindig és újra naponként vinni kellett az áldozatot. Hogy eltakarja Isten elől a vétket és a bűnt. És ez igaz volt a papokra is. A 11-es vershez ugrok, azt mondja itt az írás Zsidó 9.11-től, Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére, és tehén hamva, a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek, Szent Szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Óriási kijelentés. Azaz, az ószövetségi szertartás, az áldozat bemutatása pusztán előre mutatott valamire, ami tökéletes. Pusztán előképe volt valaminek, ami a teljesség. És azt mondja az írás, hogy Jézus Krisztus vére meg tudja tisztítani az embernek a lelkiismeretét. Ez jelenti azt, hogy a régi elmúlt, és egy új jött létre. Nem kell már a régi bűnöknek a terhe alatt nyögni. Ez a Biblia igazsága. Azaz, akin ott van Jézus vére, az megtisztult. Egyszer s mindenkorra. Ez a vér elegendő, hogy a bűneinket bocsánatot szerezzen az Istennél. És elegendő arra, hogy az embernek a szívét, a lelkiismeretét megnyugtassa. Nem csak pillanatokra, hanem egészen betöltse az Isten békessége és a Szentlélek öröme. Egész nyugalmat, egész békességet jelent annak számára, aki hit által elfogadta azt, hogy Jézus vérért a folyt. Ez a vér, a Jézus vére meg tudja újítani a lelkiismeretét az embernek. Semmi más ezen a világon. Ez egyedül az, amely által az ember, mint ahogy a Páska elrendelésén azt mondta, hogy új időszámítás érkezik el az életedbe, ha megtérsz. Ez az egyedüli, a Jézus Krisztus vérébe vetett hit az, amely által az ember egy tiszta lappal indulhat az életbe. Óriási dolog. Egy új és tiszta lappal indulhatsz az életbe. Jézus Krisztus vére által. A régi elmúlt, és egy új jön létre. Halleluja! Nagyon fontos, hogy így is gondolkodjunk magunkról. Szükséges, hogyha hiszel Jézus Krisztusban, ne engedj az ablakon bekiabáló ellenségnek, ki megpróbálja benned elhalványítani az igének ezt a hatalmas kijelentését. Mert úgy fél Jézus vérétől, mint ördög a tömjénfüsttől. Mert ugye ez csak egy poén. Mert az ördög fél Jézus vérétől. Mert egyszerűen, aki rajta van Jézus vére, afelőtt nincs hatalma az ördögnek többé. Mert nincs fogózó az életébe. Miért? Mert a lelkiismerete megtisztult. Jézus vére által megújult a lelkiismerete. Egyszer s mindenkorra. Nem csak külsőnek fedezt el a vér, az áldozati vér, hanem a szívében, lelkében nyert egy új életet. A régi elmúlt, és egy új jöttétre. Ez az új szövetség, amelynek részeseivé tett bennünket a Szentlélek. Különbség van a között, amikor valaki az úton járva sáros lesz. Volt több eső ebben az időszakban, biztos előfordult, hogy belléptetek sárba, elővettétek a cipőtöket, és néztétek, hú, hát tiszta sár. És akkor fogtátok és lemostátok. Így van? És a cipő tiszta lett. Vagy dolgoztunk valamit, megfogtunk valamit, és sáros, piszkos lett a kezünk. Aztán oda mentünk, megmostuk a kezünket a csapónál, és tiszta lett a kezünk. Így van? Mert a kezünknek a természete nem az, hogy sár legyen. A kezünknek más természete van, mint a sárnak. Ezért rajta a sár idegen. Azt le lehet mosni. Nagy különbség van a között, hogy valaki sáros lesz az úton, de nem sár a természete. Vagy a sarat hiába mosod, veszel egy megkeményedett vagy megfagyott földdarabot, beviszel a fürdőszobába, és elkezded mosni, hogy majd csak szép lesz, majd csak olyan tiszta lesz, mint a kezed. Lesz valaha tiszta belőle? Bármilyen mélyen mosod is meg, a természet, hogy sár. Na ez a különbség az újjászületett ember között, és aki még nem született újjá. Egyiknek a lelkiismerete meg van bélyegezve, aki még nem született újjá, a természete, a bűn természete. Azonban, aki megtért újjászületett, egy újat nyert, ezért a természete már nem a bűn, hanem az új teremtés, amely Isten tetszését keresi. És a sáros állapota nem a természete. Ezért nem érzi jól magát sárosan. Ezért menni akar, hogy megmosakodjon, hogy a valódi természete láthatóvá váljon. De mindaddig, amíg az ember nem változik meg minőségében, nem születik újonnan, újjá, addig a természete, a bűnös természet marad. Súrolhatod, bármennyit vezekelhet, imádkozhat, szenteskedhet, nem változott még meg belül. Újjá kell születni. Az új szövetségbe be kell lépni. Át kell menni az ajtón, amely be van festve a bárány vérével. Az ajtón belül kell lenni. Mert mindaz, aki Egyiptomban akkor kívül volt az ajtón, elpusztult. Ítélet alá került pontosabban. Első születek pusztultak el, de hát nagyon komoly ítélet volt az élőknek is. Ezt átélni, elszenvedni. Aki azonban belül volt, belépett, a megtérés által belépett az Isten világába, a kegyelem világába, annak Isten új természetet adott, és ez nem tőle van, Isten ajándéka ez. Amen. Ezért egészen más, aki besározódik, mint aki sár. Erre mondja az írás a János evangélium 15. rész 3. versében: ti már tiszták vagytok az ige által, amely szóltam nektek. Mondja Jézus a tanítványainak. Már valami megtörtént az életetekben. Az én beszédem, amelyet ti hallottatok, és szívetekbe fogadtátok, az megtisztított benneteket. Aztán olvassuk a János 13.9-ben, amikor Jézus megbossa a tanítványok lábát. Megint ugye ez, hogy valaki sáros, vagy sár. Ezt a képet idézzétek föl magatok, amikor hallgatjátok a János 13-ban ezt a beszélgetést a názáreti Jézus és a heves természetű Simon Péter között. Simon Péter erre ezt mondta az Úrnak, Jézusnak: Uram, ne csak a lábamat mosd meg! Mert mondta neki, hogy ha nem mosom meg a lábam, nincs közöm hozzád. Erre Péter azt mondja: ne csak a lábamat mosd meg, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Én nagyon hozzád akarok tartozni. Szóval Jézus nem változott semmi, hozzám tartozol. Ezért íszott hozzá az Úr. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, mondja nekik, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el. Ezért mondta: nem vagytok mindjárt tiszták, mert van köztetek valaki, akinek a szívébe nem hatolt be az én beszédem. Van valaki, aki az én igém és a Szentlélek által, ugye ne okozzon zavart nektek, hogy a Szentlélek még nem töltetett ki. Tehát itt volt a názáreti Jézus Krisztus. Maga az Isten volt jelen, ezért mondja a tanítványainak, mikor föltámad, rájuk reált, és azt mondta: vegyetek Szentléleket. Amikor Jézus jelenlétében voltak, ők terve voltak Szentlélekkel. Átjárta a Szentlélek őket. És amikor hallották a Jézusnak a szavait, akkor a Szentlélek által megeleveredett ez a beszéd. És meg tudtak térni. És a Szentlélek által hitre tudtak jutni. És azt mondja Jézus: nem mind köztetek tiszta. Különbséget tett a názáreti Jézus is azok között, akik befogadták az Istennek a beszédét, hittel fogadták Istennek az evangéliumát, és akikben nem tudott behatolni a szívükig Isten igéje, és nem jutottak új természetre. Júdás, akiről itt szó van, ugye ő volt, aki árult a názáreti Jézus 30 ezüstért, soha nem tért meg, soha nem vallotta meg a bűneit, soha nem ismerte fel elveszett állapotát, Isten nélküliségét és istentelenségét. És ezért nem nyert új életet. Péter, akiről itt szó volt ebben a beszélgetésben, aki a beszélgető társa volt itt Jézusnak, követett el meggondolatlan dolgokat, és vétket is. De nem ez volt az igazi természete. El tudjátok fogadni? Követett el vétkeket Péter, de Péternek már nem ez volt az igazi természete. Mindjárt be is bizonyítom. Ő bánkódott a vétke miatt, és kereste a megtisztulás útját, kereste a helyreállás útját. Máté evangéliumában így olvassuk vele kapcsolatosan a kijelentést, a történetet. Akkor átkozódni kezdett Péter, és esküdözni: nem ismerem azt az embert már, mint a názáreti Jézust. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki ezt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. És talán emlékeztek rá többen, akik olvastátok már, hogy mi mi történt ezután. Aztán kiment onnan Péter, és keserve sírásra fogadt. Látjátok? Péternek nem volt a természete ez. Ő igazán már nem ez az ember volt. Ő besározódott, de érezte a szívében, hogy ő nem ez az ember. Hogy ő nem azonos ezzel az emberrel, aki így megtagadta az Urát. Hogy ő más. És így van a hívő ember, így bánkodik a hívő ember, amikor vétkezik. És az ördög rafinált. És megpróbálja bemocskolni, besározni a hívő embert, és azt mondja neki, te ilyen mocskos vagy. Sőt, te ez a mocsok vagy, te egyenlő vagy ezzel a mocsokkal. De akiben ott van a bárány vére, Jézus vére, aki újjászületett, a Szentlélek által, és figyel a Szentlélekre, és figyel Isten kijelentésére, ott visszhangzik benne a Szentlélek kijelentése, te nem vagy azonos ezzel az emberrel. Téged nem erre hívott el az Isten, hogy ebbe járjál, és ebbe él. És Péter nem érezte jól magát ebben az állapotban. Keservesen sírt. Bánkorott és fájt neki. Nem csak annyi volt, hogy meghúzta a vállát, nem jött össze. Lebuktam, mint Júdás. Aztán felakasztotta magát. Lebuktam, nem jött össze, kudarcot vallottam, öngyilkos leszek. Hanem ő bánkódott. Miért sírt? A bűnbánat könnyei voltak ezek. A megtört embernek a könnyei voltak ezek. Aki szembesült azzal, hogy beszennyeztem a tisztát. És tudjátok, mennyire fontos ez a felismerés? Ez őriz meg a bűntől. Ez őriz meg attól a bűntől, hogy birtokba vegye valakinek az életét a bűn. És uralkodni kezdjen rajta a bűn. Nagy különbség, hogy besározódik, ráfröccsen az emberre, hallgatókat, együtt van emberekkel, élő az életét, mondókat néha, és aztán végül, hogy Uram, bocsáss meg. Olvassa az Isten igéjét, és kitisztulnak a dolgok, és azt mondja, Uram, én nem ez vagyok. Én nem ez vagyok, engem nem erre hívtál el. Én nem azonosulok ezzel, én nem járok ezen az úton. Én nem ezen az úton indultam el. Én a tiéd vagyok. És visszatér. Megmossák a lábát. Mondja Péter, neked már nem kell megmosni az egész testedet. Megtértél, bemerítkeztél. Majd még visszatérünk erre. Megtértél és bemerítkeztél. Új életet kaptál. Már a követőm lettél. Neked arra szükséged van, hogy megmossák a lábadat. Mert ugye az élénkezett a porral. Ugye sarúba mentek, és a világ porával élénkezett. És így vagyunk mi is. Zajlik az élet, pörög, megy, érnek események, kihívások, hallunk hangokat, jön az ördög, keres bennünket, presszió alá helyez sokszor, kimerülteké válunk, és akkor kísérthetőbbé válunk, és sorolhatnám a sok-sok praktikáját az ellenségnek, és bizony beszennyeződünk. És azért nagyon fontos az Isten tisztelet, megtartó erővel bír, és borzasztó, gonosz, ördögi dolog, hogy nem tudunk összejönni. Mert szembesülsz egy igazi Isten tiszteleten, amikor valóban Isten magasztalják és dicsőítik, és Isten igéje szólal meg, az ember szembesül azzal, hogy szükségem van arra, hogy megmossalak, vagy szükségem van arra, hogy megtérjek és újjászülessek, ha még nem vagyok megtérve, újjászületve. Szembesít, és ez kellemetlen tud lenni. De ne engedjük azt, hogy ez kellemetlen legyen, hanem éljünk a lehetőséggel. És adjunk hálát az Úrnak, Uram, hogy nem természetem a bűn. Halleluja! Van új természetem, a régi meghalt, és új jött létre. Már nem vagyok azonos azzal, aki voltam, mert új született, újat adtál. Krisztus áldozat a tökéletes áldozat. És mint mondottam, a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében gazdagon és bőségesen találtok kijelentéseket ezzel kapcsolatosan. Azt csak egy pár gondolatot olvasok belőle. Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, még nem is csak a képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen mutatnak be, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, ha tökéletessé tudta volna tenni azokat, akik odavitték az áldozatot. Hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak többé, nem éreztek volna semmi bűntudatot. És ez a csodálatos. Tehát ez a csodálatos, amikor valaki megtér és újjászületik, ez a fajta űzöttség lejön a lelkéről. Megszabadul. Megbékül az Istennel. Fölszabadul a lelk, és azt mondja, megbocsátott nekem az Isten. Lehet, hogy bánkodunk még dolgokért, mint Péter is. Elrontottam, nem úgy szóltam, nem azt kellett volna. De ez nem ugyanaz, mint aki még megbélyegzett lelkiismerettel van. A hívő ember lelkiismeretében a Szentlélek visszhangzik. Isten gyermeke vagy. Az Isten szelleme, a te szellemeddel összefonódva azt mondja, kinyilatkoztatja benned. Isten gyermeke vagy. És ha nincs benned ez a kijelentés, kinyilatkoztatás, akkor még nem ismerted meg az Urat, vagy engedted, hogy valami hamis tanítás vegye birtokba az elmédet. És felépült benned olyan magaslat, amelyre a Biblia azt mondja, Isten ismeretével szemben van felemelve. Ezt át kell törni. És Isten ígére kell visszahelyezni a hitednek az alapját. Hogy te új szövetségi ember vagy. Nem ószövetségi. Nem természeted a bűn, hanem néha besározott. A természeted az, hogy Isten gyermeke vagy. A Szentlélek által. Mert Krisztus által van bűnbocsánat, és van örök élet, és van tiszta lelkiismeret. Halleluja! Olyan nagyszerű igazság ez, akkor erről beszélek, mindig eszembe jut az a bűnöző, akivel a vonaton találkoztam egyszer. Megpróbáltak ki is rabolni, de aztán végül is megőrzött az Úr. Úgy voltam vele, hogy a félelem kezdett uralkodni rajtam, akkor nincs mese, elő kell venni az atombombát, az evangéliumot. És elkezdtem nekik prédikálni. Két bűnöző volt, éppen utaztak Budapestről egyik vidéki városba, hogy fosztogassanak, mert ott volt valami sportesemény, és tudták, hogy kik nincsenek otthon. És akkor elkezdtem egy hirdetni az evangéliumot, bizonyságot tettem a megtéréséről és az Úr dolgairól. Azt mondja nekem az egyik bűnöző, ne folytasd, most jöttem a börtönből, nekem már vége. Te nem tudod, mennyi bűn követtem el. És akkor tudjátok, milyen nagyszerű volt, hogy azt tudtam neki mondani, de nincs vége. Neked is van még esélyed arra, hogy újat kezdjél. Ha elfogadod a bűnbocsánatot, akkor az Isten egy tiszta lapot ad neked, egy új életet, egy új kezdetet. Azt mondja, volt, a másik mondja, volt, hogy elmentem templomba, bementem az ajtón, nem is mentem bejjebb, éreztem, hogy egy bűnös ember vagyok. És nincs esélyem, nincs remény már számomra. És ki is mentem? Mondtam meg, ide van remény a számodra is. Mert Isten megbocsátja a bűnödet. Jézus meghalt a te bűneidért. És neked is van lehetőség, hogy újat kezdeni. Nem tudom, mi lett velük utána, de végül is visszaadták, amit elvettek. Aztán még utaztunk egy darabig, és elváltak útjaink. De milyen nagy dolog, hogy egy ilyen elvetemült két embernek is volt mit mondani. Nem csak annyit kellett mondani, hát igazatok van, ti már reménytelenek vagytok. Nektek már édes mindegy, nektek már meszeltek. Azt tudtam nekik hirdetni, hogy nem, nincs még vége. Amíg élsz, addig van új kezdet. Van lehetőség egy új lapot, egy tiszta lappal indult életet élni. Ne veszítsétek el a reménységeteket, amelynek nagy utalma van. Isten hűségéről szól Jeremiás próféta könyvében az írás, ahol éppen ugye a Jeremiás könyve 31. fejezet 31-es versétől az új szövetségről szól az írás eképpen. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Ugye az előkép volt, ahogy mondtuk is. Mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk. Így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fog kötni, ha eljön az ideje. Így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem. Szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Óriási igazság. Csodálatos kijelentés. Azt mondja, beírom a szívükbe az én szavaimat. És amikor valakinek beír Isten az ő igazságát a szívébe, és élő hitre jut, akkor csodálatos módon visszhangzik benne, hogy Istenhez tartozol. És olyan nagyszerű dolog, hogy a legnehezebb napokban is, a legtöbb kísértés, legtöbb fáradtság, problémák között is, akkor az ember elcsendesedik. Akkor ott visszhangzik a Szentlélek által szívébe, hogy te Istenhez tartozol. Neked nem az az utad, ami most gondolkozol, vagy ami kísért, vagy amivel elbotlottál. Neked az utad, az Isten útja. Térj vissza. Kiigazít a Szentlélek bennünket. Mert be van írva a szívünkbe. Az új szövetség embernek be van írva a szívébe Istennek beszéde. Amen. Csodálatos igazság. És hát a 35. verstől, ahogy látjátok is kivetítve, ezt mondja az Úr, aki adott napot, hogy világítson nappal, és adott szabályt a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel. Aki felriasztja a tengert úgy, hogy hullámai zúgnak, akinek seregek ura neve. Ha majd eltűnik ez a rend színem elől, így szól az Úr, akkor szakad magva Izraelnek is, és soha többé nem lesz az én népem. Ezt mondja az Úr. Ha majd meg lehet mérni az eget odafenn, és ki lehet kutatni a föld alapjait idelent, akkor vetem én Izrael, akkor vetem meg én Izrael utódait. Mindazért, amit elkövetett, így szól az Úr. Csodálatos kijelentés Isten hűségéről. Azt mondja Isten, hogy én döntöttem. Én döntöttem a fiamban, Krisztusban, hogy elfogadlak téged. És amíg a világ üzeni az ő népének, az én választásom nem változik meg. A magam részéről nem változtatok a szabályokon. Ehhez igazodhatsz. Ez olyan lehet a számodra, mint a hajók számára a világítótorony. Biztosan, ha figyeled a világítótornyot, biztosan beérsz a kikötőbe. Biztosan jó helyre fogsz jutni. Mert Isten azt mondja, hogy hamarabb változik meg a világnak rendje, mint hogy az én igémmel változtassak. Új szövetségben így szól Pál apostol erről az igazságról. A 2 Timóteus 2.12-13-at olvasom. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. Mert magát meg nem tagadja. Mert Istennek a természete az, hogy hűséges azaz, elkötelezett arra nézve, hogy kiformálja, és segítsen nekünk, hogy belőlünk kihozza a legjobbat. Kiformálódjon bennünk a Krisztus. És amikor engedjük ezt az isteni hűséget, és a Jézus vérének hatalmas erejét hatni az életünkön, akkor egészen elkezdjük hozni azt a formánkat, amilyenekké bennünket a Szentlélek az új teremtésben tett. És akkor a környezetünk is észre lesz, hogy hey, mi lehet téged? Mi történt? És mondod, hogy igazán én ilyen vagyok. Ez az én igazi, valódi természetem. Mert én igazán ebben vagyok boldog. Ebben érzem jól magam. Figyelj oda! Mi az, ami számodra, a lelkiismeret számára komfortos? Amit a Szentlélek örömével támogat? Az vagy te. És figyeld meg, mi az, amit a Szentlélek nem támogat az életedben. Figyeld meg a Szentlélek, hogy reagál a bensődben a tevékenységre, beszédekre, gondolkodásmódokra. Nézd meg, mi az, ami a hozzátartozik, és mi az, ami rád akar ragadni. Amit ne engedj meg, hogy rád ragadjon. És végül egy utolsó gondolat. Az Isten hűségét követően, ez pedig a Bibliában ez a vőlegény gondolat, és a mennyasszony gondolat. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből olvasok először néhány igét. Majd visszautalok pár gondolatban csak rá. Zsidó 9.24-től. Mert nem emberkéz alkott a szentélybe, az igazi kép másban ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért menj be, hogy sokszor áldozza föl önmagát, ugye nincs reinkarnáció a Bibliában, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével. mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Tehát egyszerűen azt mondja a Biblia, hogy rajtad van Jézus vére, a bűnnek nincs ereje rajta többé. Megnyerted a szabadságot arra nézve, hogy nem uralkodik rajtad a bűn. Nem vagy már a bűné, hanem Krisztusé vagy. És a bűn nem kell, hogy eluralkodjon rajtad. Eltörölte, megtörte a bűnnek az erejét. És amint elrendelteted, hogy az emberek egyszer meghaljanak, egy élet hozni esélyünk van, azután pedig az ítélet következik, azaz mindenkinek meg kell állni Isten ítélői széke előtt a halálát követően, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd, ugye a vőlegény visszatér, vagy a király visszatér, a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Másodjára Krisztus csak azoknak fog megjelenni, az a következő találkozás ez lesz, akik várják őt üdvösségükre, szabadításukra. Akik azt mondják, hogy Uram, elegem van ebből a porból. Engem nagyon fáraszt már a sár, amely besároz. Elegem van ebből a világból. Értsd meg, ha te szellemi ember vagy, újjászületett ember vagy, soha nem fogod igazán jól érezni magad ebben a világban. És ez nem furcsa. Ne gondold, hogy veled van a baj, ha igazán nem érzed magad komfortosan ebben a világban. Teljesen természetes. Miért? Mert neked Isten szerinti természeted van már. Ezt a világot pedig az ellenség, az ördög uralja. És újra szembesülni fogsz vele, hogy mennyi igazságtalanság, mennyi gonoszság vesz körül. És azt fogod mondani, Uram, én mennék már hozzád. Tehát az, hogy zaklatottnak érzed magad, és megterhel az ebben a világban, az nem az a baj, nem veled van baj. Éppen azt mutatja, hogy a lelkiismeretedben megtisztult. Új természeted van. Már nem ebben a világban érzed magad jól, ennek a világnak a törvényszerűségei között. Mert ő vissza fog térni azok számára, akik várják őt vissza. Várják, mint mennyasszony várja vőlegényt. Ennél szebb és jobb képet nem lehetne hozni a Bibliából. És ennél jobbat, ami kifejezi a reménységét a szenteknek, és az Isten fiának, a Krisztusnak a szeretetét a népe felé, ennél szebb kép és jobb kép nincs. Ezért használja a Biblia ezt a képet. Hallottam egy gondolatot, és nagyon meg is érintett, és elkezdtem forgatni magamba. Egy keresztény filozófus mondta, ha az a nép, amely nem találkozik Isten igéjével, a végtelen gonoszság és romlottság állapotában van, és az szabadul fel. És vannak ilyen filmek, amik földolgozzák például a benszülötteknek a törzsi vadságát. Talán Mel Gibsonnak is van egy ilyen filmje, amikor egyik nép a másikból szed áldozatot, és kivágják a szívét, stb. Szóval ezek megmutatják, hogy mit jelent az, amikor a bűn uralkodik az emberen. És a bűn határozza meg a gondolkodását és az értékrendjét. És ezek azok a pontok, amikor az ember megérti, és itt jönnek a filozófus gondolatai, hogy Európa attól változott meg, hogy találkozott az evangéliummal. Azt mondta ő, hogy a germánok, a németek ugye ősei, azok melegen ették meg az ellenség agyveleit. Ezt kultikusan, spirituálisan csinálják, tehát kanibálok voltak. Ennek megvoltak az oka, spirituális oka is volt, meg egyébként ilyen. Mindegy, nem lényeges. De ez volt a németség, amíg nem találkozott, inkább nem mondom, mert pontosan emlékszem, U betűvel kezdődik az evangélista, aki elvitte nekik valamilyen módon Isten igéjét. Míg nem találkozott Isten igéjével ez a nép, ez egy kőkemény barbár nép volt. Kegyetlen gonosz nép volt. És ugyanezt látjátok a népeknél, ezeknél a törzsi kultúrákban, hogy ő maguk között megvan a rend, a lelkiismeretük működése látszik, de a másik nép az nem ember. Azt ki lehet írtani. És az, amikor azt mondja a Szentlélek Pál apostolnak, hogy vidd el az evangéliumot Európába. Ez a fordulópont Európa életében. Pál apostolon keresztül jelent meg az Isten átformáló hatalma és ereje, az evangélium. És azért élhetünk egy olyan kultúrában, amiben élünk most, hogy van az embernek, az egyének értéke. Mert Pál azt prédikálta, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, örök élete legyen. Azért, mert Pál apostol prédikálta, hogy az Isten elmegy az egy elveszett után, mert az Istennek az egy is fontos. És nem csak tömeg van, meg rabszolga van, aki arra született, hogy megdögöljön, és kiszolgálja a másik embert, mert ilyen világ volt. Hanem az Isten igazsága, igéje emelte fel az egy ember értékét. Ez változtatta meg a kultúránkat. Az emberek gondolkodásmódját, hatása volt a törvénykezésre, a társadalmi berendezkedésre. És ebben teljesen igaza van a politikusoknak, hogy igenis Európa, attól Európa, és attová olyanná, hogy találkozott az evangéliummal. Amikor azt mondta a Szentlélek Pál apostolnak, hogy Pál apostol, Macedóniába menjél. Micsoda kegyelem! Micsoda kegyelem, hogy esélyt kapott az európai ember és az európai népek, hogy áthassa az evangélium. És gondoljatok bele, egész mélyig áthatott az evangélium. Hollandiai rablócsapat volt. Azt mondják a hollandok, hogy nekünk nincs történelmünk, mert kalózaink vannak, a hőseink azok kalózok. De amikor találkozik az evangéliummal Hollandia, és a reformáció idején hitre jutnak, azt nevezzük aranykornak az ő életükben. Bethlen Gábor, aki elkötelezi már Krisztus mellett, azt nevezzük Erdély aranykorának. Bármikor kivonult csatába, minden csatában győzött. Pedig nagy erőkkel vonultak ellene. Mert Isten hatalma, Jézus vére ott volt rajta. És Jézus vérnek ilyen hatalma is ereje van, hogy társadalmakat a szövetéig tud áthatni. És hatással lehet kívül az emberekre, ez mint az Ószövetség hatás, hogy megtisztítja őket, hatással gondolkodás mondjuk rá, de sokkal inkább áldás, amikor belül hat az emberen. A megtérés és az újjászületés által. Máté evangéliumában van 10 szűzről egy történet, egy példázat, Jézus példázata, akkor hasonló lesz a mennyek országa 10 szűzhöz, akik fogták a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. Balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek magukkal. Miért? Mert biztosak voltak benne, hogy jön a vőlegény. És ők várták a vőlegényt, és úgy voltak vele. Biztos, ami biztos? Biztosan jön a vőlegény, de hát, ha nem lesz elég a lámpákban az olaj. Ezért vigyünk még olajat, mert nem a vőlegény nem fog jönni, hanem maximum mi olajunk lesz kevés. Mekkora különbség? Biztosan vissza fog jönni a vőlegény. Biztosan vissza fog jönni, ami megváltunk. És utoljára ez a kép az Efézusi levélben, amit átsző a házasság és a Isten népe és a Krisztus kapcsolatának kijelentése, így hangzik az Efézusi levél 5. rész 25-ös versétől. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva, megszentelje, így állítja mag elő az egyháza dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Látjátok az Isten munkáját? Ez a megtisztítás, a lámosás munkája, a helyreigazítás, a kiigazítás munkája. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, valójában önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom nektek. Milyen csodálatos kijelentés, azt, mi elhagyja apját, ragaszkodik feleségéhez. Milyen csodálatos evangéliumi kép. Jézus, ami Urunk, elhagyva a dicsőséget, amelyben örökkön örökké része volt és része lehetett volna. Elhagyta az atyai házat, elhagyta a dicsőséget. És hasonlóvá vált mi hozzánk emberekhez. Miért? Mert ragaszkodott az ő mennyasszonyához. Mert ő látott téged és engem. Látta azoknak a sokaságát, százakat és ezreket, akik hozzátérnek, és akik hozzá fognak tartozni. Ő a fej, mi pedig a teste vagyunk. Többi nem kettő, hanem egy. A házasságban két személy él együtt. Azt mondja, a házasság szövetségében egyé válnak, de önálló személyek. Nem nirvána, nem feloldódás, hanem valakivel való mély, szoros közösség. Amikor a gondolatait is elkezded már megismerni, a rezdülési személynek nézéséből, megérted sokszor a mondatokat, a gondolatokat, és amikor nézel az Urat is, olvasol az igét, imádkozol, akkor elkezd átjárni téged az Istenek jelenléte, elkezd átformálni Istennek a kegyelme és jelenléte. És hadd mondjam neked, amit mondottam, hogy az evangéliumnak milyen ereje és hatása van a társadalomra, ugyanilyen hatása van rád, hívő emberre. Mit gondolsz, ha nem ápolod a közösséget ezzel a Krisztussal? Mivé válik az életed? Ha az evangélium át tudta formálni Európának a társadalmi szövetéig ható módon a gondolkodását, a kultúráját, akkor az evangélium, ha azzal időt tölt az ember, tanulmányozza és olvassa Isten igéjét, imádkozó életet él. Hogyan tudja megváltoztatni az ember életét? Mégis mit gondol az ember? Ha csak a fizikai testét táplálja, akkor mivé válik? Ösztönlényé. Egyre inkább az ösztönei fognak rajta eluralkodni. Egyre inkább ösztönös vágyai kezdik a gondolatait betölteni. Ha meg a szellemi életét, az új embert kezdi táplálni és kondicionálni, akkor azt fog megerősödni az életében. Azt mondja az Isten igéje, hogy az én beszédem pedig étel. Jézus ma a testéről mondja, az én testem pedig étel. És az új úrvacseri közösségben pontos ennek a szellemi igazságnak a megélése, megjelenése és gyakorlása történik, amikor megjelenik a kenyérben a megtört teste Krisztusnak. És megjelenik a kifolyt szent vére Krisztusnak. És hit által átéljük a közösséget vele. Ha valaki a szellemi életét táplálja, akkor a szellemi élete kezd erősödni. És egyre inkább ez a szellemi élet, az új élet kezd diadalmaskodni a hétköznapokban. Táplálni kell. Amit táplálunk, azzá válunk. Mindenki tudja, amit megeszel, azzá válsz. Mindenki tudja. Amit megeszel, azzá válsz. Ha Isten igével táplálkozunk, elmerülünk benne, tanulmányozok Isten igét, gondolkodunk Isten igén, imádkozó életet élünk, akkor egyre inkább megerősödik bennünk az új ember, és egyre inkább hitről hitre, lépésről lépésre, engedelmességről engedelmességre kezd kiformálódni az életünkben a Krisztus, azaz az az ember, akivé lettünk az újjászületésünkkor. És adjon nekünk kegyelmet és erőt, és ne feledjük el, ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadja. Péternek azt mondta, szükséged van arra, hogy megmossam a lábad. Mert ha lábad meg nem moshatom, nincs közünk egymáshoz. Engedd meg, hogy Jézus megmossa a lábaidat. Vagy ha még nem vagy az övé, mondd azt, Uram, bocsáss meg, nem adtam én neked az életemet. A magam feje után mentem. Itt az életem, vedd kezedbe. Legyél életem, Ura, bocsáss meg bűneimet. Vezesd az életemet. Ments meg! Csendesedjünk most el, és imádkozzunk mindezekért. Csodálatos igazság ez, mennyeatyám, és nagyszerű, hogy olvashatjuk igédben, és feltártad újra előttünk az új szövetségnek a csodáját, azt a koronát, amelyet művedre feltettél, a mi Urunkban Jézus Krisztusban. Imádkozzom, hogy hadd tudjon a te véred oltalmával kapcsolatosan a te néped egészséges, tiszta megértésre jutni, és ebben megállni. Hogy ne kívül legyünk, hanem belül legyünk a te véred oltalmában, mint a te néped, mint a te mennyasszonyod, akik várnak téged vissza. Tudjuk, Uram, és látjuk saját életünket, hogy mennyi hiányosság van még az életünkben. De köszönöm a bátorítást, hogy megtisztítasz, kiigazítasz bennünket, elkészítesz bennünket a veled való találkozásra. Ne szűnjünk meg, Uram, rád figyelni. Ne szűnjünk meg kérni. Ne szűnjünk meg engedni drága munkádat az életünkbe. És hadd legyen szilárd hittel a szívünkbe írva, hogy mi hozzád tartozunk. És mentsd meg azokat is, Uram, akik még távol vannak tőled. Hisz neked minden élet drága. Mindenkiért eljöttél és meghaltál. És ez a halál és feltámadásod dicsősége ad értéket minden embernek. Amen.